Jó estét kívánok mindenkinek! A hetes fejezetnél tartunk. Mindjárt valaki mondja, hogy hányos oldal, nekem nem...
11.
11? 11-es oldal. Ugye elkezdtünk beszélni a múlt héten a Noéról és az özönvízről, és egy általános áttekintést beszéltünk végig. Hát tulajdonképpen azt beszéltük meg, hogy akkor önmagában az hogyan is működik, hogy Isten megteremti a világot, és nem sokkal utána rájön, hogy ez így nem kóser, és félig meddig ugye elpusztítja, de azért mégis meghagyja az alapot, hogy újjá tudjon épülni a dolog. És ugye az volt az alapkérdésünk, hogy Isten ennyire nem látta előre, hogy mi van, hogy akkor itt elrontotta a dolgokat. Ha viszont tényleg elrontotta, akkor miért kellett hagyni még egy embert? Kezdhette volna valóban mindent a legelejéről, körülbelül ugyanannyi energia lett volna, sőt. Köszönjük szépen. És akkor erre mondtuk ugye azt, itt nem arról van szó, hogy Isten elrontotta és felülírta a korábbiakat, hanem arról van szó, hogy nem is arról, hogy nem sikerült, hanem arról, hogy az, ez egy, mint egy organikus fejlődés, amíg eljut a emberiség Istennel való viszonya abban az állapotban, amit ma ismerünk, vagy amiben ma hiszünk. Ugye erről beszéltünk, hogy ugye van a kezdeti állapot, amiben Isten a teljes jóság odaadás állapota, ez ugye az édenkert, ez szimbolizálja az édenkert, amiben független attól, hogy az ember megérdemli vagy sem, mindent megkap. A másik állapot ugye ez az özönvíz állapota, amikor és ugye ez az állapot megy egész az özönvízig is, hiszen az emberek ugye mindent megkapnak, annak egy vétkeznek, és egyre mélyebbre csúsznak. A második állapot az özönvíz, amikor Isten ugye a szigor attribútuma, amikor mindenki annyit kap, amennyit érdemel, tehát az emberiség 99,90%-a az a halált és a pusztulást érdemli, és akkor utána jön ugye az az állapot, amiről most beszélünk, amikor a könyörület állapota, a harmadik attribútum, ami a jóságnak és a szigornak a keveréke, ahol az Istennel való kapcsolat arra épül, hogy tudjuk, hogy tulajdonképpen mennyit érdemelnénk, nem érdemeljük mi meg azt, amink van, de mivel a könyörület attribútuma ott van, ezért ugye mégis kapunk lehetőségeket. És ugye azt mondtuk, hogy ennek a fejlődésnek a szimbóluma ez a kezdeti korszak, amit a Tóra leír, ennek így kellett történnie ahhoz, hogy eljusson abba az állapotba, ahol most vagyunk. Ugye a mai nap egy kicsit tovább fogunk menni, és még mindig az özönvízzel fogunk foglalkozni. Ha minden jól mondja, akkor a 7-es és a 8-as fejezetet olvassuk. Itt lesznek bizonyos technikai kérdések is. A múltkor valaki felvetette, csak ezt akartam még megemlíteni, a múltkor valaki felvetette, hogy már emlékszem ki volt, hogy ugye a világot elpusztítja, hogy akkor miért vízzel pusztítja, és miért nem tűzzel. Emlékeztek-e, hogy ez a kérdés felmerült. Most azóta olvastam egy érdekes magyarázatot erre, és aztán el is kezdjük az olvasást, hogy a víz az kifejezi, erről beszéltünk a múltkor, hogy az özönvíz maga az mint egyfajta megtisztulás a Földnek. Ugye a víz az kifejezi ugye a megtisztulást, az fizikailag is ugye használjuk erre a célra is többek között, hogy tisztítsunk dolgokat. És ugye tudjuk, hogy a rituális fürdő is, ugye, ami egyfajta szellemi megtisztulást hoz, az is a természetes víz összegyűjtött medencéje, amiben alámerülünk a megtisztulás érdekében, ugye ez a mikve. És ugye mondtuk, hogy a világ a megtisztulását a víz hozza el, és ez egyben nem egy, azt is kifejezi, hogy ez nem egy büntetés, hanem egy ennek a fejlődésnek, ennek egy része ez a fajta megtisztulása a Földnek. De miért fejezi ki a megtisztulás? Mi a kapcsolata a víz és a tisztaság között? Ugye hát azon túl nyilván van fizikai kapcsolat, hogy ha van piszkos, akkor ezt le lehet mosni vízzel, de mi az ennél mélyebb kapcsolat? Van egy érdekes midrás, egy érdekes mondás, ami azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor ugye kezdetben, ha visszaemlékeztek a teremtés történetre, amit nem is olyan rég tanultunk, ugye mi volt előbb, a szárazföld vagy a víz? A föld?
De a szárazföld és utána víz, de egyszerre valahogy ugye együtt egy ilyen elegyük volt nekik, nem? Uh-huh. Akkor nem lehetett, mert nem választott, tehát utóbb választotta csak szét, tehát hogy...
Uh-huh. Az a sötétség, meg a fény, amit szétválasztott.
Víz volt csak ködformájában.
Az égi víz meg a földi víz, azokat külön választotta, de nem, a víz volt előbb, abban az értelemben a látható, mert ugye ez a fordításban félrevezető lehet, ugyanis valóban Tóra azt mondja, hogy megteremtette az eget és a földet, de a föld alatt nem a száraz földet érti, hanem a földet, mint a földbolygót. De a maga a látható az előbb a víz volt, és ugye utána mondja, hogy azt mondta Isten, hogy vonuljanak vissza a vizek, most szabad fordításban, és látszódjon a száraz föld. Hogyha visszalapoztok, akkor ezt látni fogjátok. De a kezdeti állapotban először volt a víz. Nézzétek meg.
Igen, veszem, és Isten meg kell a vizek felett.
A 9-es mondatban. És azt mondta Isten, térjenek vissza a vizek az ég alól egy helyre, és látszódjon meg a föld, és így lett. Ugye ez a harmadik napon történt. Tehát kezdetben a víz borított el mindent. És a víz, ennek a, hogy a víz elborít mindent, erről azt mondja a Midrás, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor a víz borított mindent, és a víz dicsérte Istent. A vizek dicsérték Istent. Majd amikor az ember elrontotta a dolgát, és büntetést érdemelt, Isten visszaállította az eredeti állapotot, és ismét mindent víz borított, és a víz dicsérte Istent. Miközben az Isten dicséretének a vízhez? Mielőtt megadnám a választ, mert látom, hogy mindenki nagyon izgul, hogy mi lehet a megoldása ennek a kérdésnek. Van még egy érdekes dolog, amit szeretnék felvetni, hogy a kabalában, a zsidó misztikában a szellemi, spirituális világok, azok a vízhez és a víz élő világához vannak hasonlítva. A fizikai világ pedig a szárazföldhöz és a szárazföldi élőlényekhez és élővilághoz. Különben csak zárójelben, amikor a Tóra azt mondja majd jóval később, hogy Mózes ketté választotta a tengert, akkor ennek van egy ilyen kabbalisztikus magyarázata is, hogy úgymond Mózes megmutatta a spirituális világokat. Betekintést adott a zsidó népnek a spirituális világokba, tehát a tenger kifejezi a spirituális világokat, amelyek mint egy magasabb szinten vannak, mint a fizikai világ. Ezért van az, hogy Ézsaiás próféta, amikor a messiás eljöveteléről beszél, akkor azt mondja, hogy és úgy fogja borítani a földet Isten tudása, mint ahogy a tengert víz borítja. Ő is a tengerhez és a vízhez hasonlítja Isten tudását és a spiritualitást. Az egyik magyarázat arra, hogy ez miért van így, és a víz hogyan kapcsolódik Istenhez, az az, hogy a víz és a vízben való élővilág sokban különbözik a föld és a föld élővilágától, szárazföld élővilágától. Az egyik dolog, amiben különbözik, az, hogy ha felülről ránézel a vízre, akkor egy egysíkú dolgot látsz. Nem látod azt a sok mindent, ami mögötte ott van. Ez az egysíkú valami, ez mint egy kifejez egy egységet. Kifejezi azt az egységet, ami Istenre utal. Míg a szárazföldön, ugye pont a fordítottja történik, egy nagyon sokféleséget látsz, és a sokféleség pedig látszólag, persze csak látszólag, ellentmond ennek az isteni egységnek. És a kabbala szerint ez jelenti azt, hogy Istent kezdetben a víz, ami az egész földet borította, Istent dicsérte, hogy úgymond láthatóbb volt az egység a világban, az isteni egység a világban, fizikailag is tapintható volt, mint abban a sokféle világban, ami a szárazföldön alakult ki. Ezt az isteni egységnek, ezt az érzését hozza vissza Isten az özönvízzel, és ez is egy magyarázat arra, hogy miért vízzel történik mindez. Mindez, ugye nem is beszélve arról, hát valóban, hogy egyfajta visszaállítani azt az eredeti állapotot, ami az isteni teremtéshez úgymond idézőjelben közelebb van. Na hát akkor szerintem olvassunk is egy kicsit. Ugye ott tartottunk a múltkor, hogy Isten jelezte Noénak, hogy hát itt az emberek enyhén szóval rossz irányt vettek, És őt viszont Isten kiválasztotta, mert úgy találta, hogy ő igaznak találtatik Isten előtt, és építsen egy bárkát, és azt is megmondta neki, hogy pontosan ez a bárka mekkora legyen, és ő majd szövetséget köt vele, és vegyen minden állatból kettőt-kettőt, és Noé így is tett. Azért milyen, tovább olvasnánk csak egy pár dolgot, amit a múltkor nem tudtunk megbeszélni ezzel kapcsolatban, csak egy pár mondatra fölhívnám a figyelmet. A 11-es mondatot, ha valaki elolvas nekünk, a 6-os fejezetben még. Iván, te leszel a kis titkár most.
Igen. A föld pedig romlott vala Isten igen. előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással.
A föld romlott vala, és megteli erőszakoskodással. Ugye, amikor még arról beszél, hogy Isten miért döntött úgy, hogy elpusztítja. Erről nem beszéltünk a múltkor részletesen, vagy talán csak említettem, hogy mi volt az a rossz, amivel megtelt a föld? Mi volt a bűne a földnek, ami miatt Isten úgy döntött, hogy el kell pusztítani az embereket? Ugye beszéltünk erről, hogy
nem rendesek voltak, nem
túlzott szexualitás.
A házasságot nem vették komolyan.
Nem vették eléggé komolyan a házasság intézményét. És úgy általában azt látjuk, hogy a Hamász, ami ugye ennek a közismert terrorszervezetnek is a neve, a Hamász, ami rosszat jelent, romlottságot, héberül, az mindig az emberek közötti bűnökre vonatkozik. Ugye kétfajta bűn van az ember és Isten közötti bűn, tehát amikor Isten, az ember a saját elkismerete, hogy Isten előtt vétkezik, és van, amikor egy másik embert is bánt egyben, ugye az emberek közötti bűn. És ez a romlottság, ez az emberek közötti bűnre vonatkozik, amikor egymás ellen vétkeztek az emberek. Tehát ugye a gyilkosság, rablás, lopás, ugye ez a korlátok nélküli nemiség, és így tovább, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. És ezt jelenti az a kifejezés is, az az érdekes kifejezés, amit ebben a mondatban mond, Tisachet haaretz, és a föld megromlott. Mi az, hogy a föld megromlott? Itt földi dolgokról volt szó. Nem arról volt szó, hogy valami lelkiismereti kérdés, hogy most háromszor imádkoztál egy nap, vagy ötször, hanem valóban láthatóan a föld romlott meg. A Barbanel, aki a középkori kommentál, ezt még tovább visz, és azt mondja, itt nem kétféle helyzet van, amikor az ember vétkezik. Van egy olyan helyzet, amikor az ember tudja, hogy rosszat csinál, de nem tud úrrá lenni az ösztönei. Ez az ember, ez vétkezett, de nem lehet az, hogy megromlott az erk, hogy megromlott, a velejétől megromlott erkölcsű lenne. Az özönvíz előtti nemzedék velejében megromlott. Az a típusú vétkező volt, az a nemzedék, aki nem is érezte, hogy ezzel probléma van, mint hogyha a saját természetes erkölcse, a veleszületett erkölcse megszűnt volna, vagy megromlott volna, és ezért volt kilátástalan a helyzet. Ugye ezért mondta Isten azt, hogy nincs más lehetőség, mint hogy elpusztítsam az embert, mert ha csak arról lett volna szó, hogy ő érezte, hogy rossz az irány, csak hát nem tudott urálni magának, akkor majd holnap urál lesz. De amikor olyan szintre jut el a föld, hogy a föld megromlik, mint hogyha azt mondaná Isten, hogy az ember természete megromlott, annyira lesüllyedt, hogy már olyan, mint hogyha nem is lenne benne jó, akkor nincs kiút, mert ha nem is érzi, hogy rosszat tesz, az a legrosszabb. Az ember tudja, hogy rosszat tesz, akkor a lelkiismerete majd visszavezeti. És ez amit mond utána, még egyszer megismétli a következő mondatban, hogy látta Isten a földet, és látta, hogy íme megromlott az. Nem tudom, most ezt szabad folytásban mondom. Tehát, hogy ezt akarja kihangsúlyozni, hogy egyrészt itt az emberek és emberek közötti vétkekről van szó, másrészt pedig az, hogy belejétől elromlott valami ebben a dologban. Még egy dolog, hogy nézzétek meg a 18-as mondatot. Ugye azt mondja, hogy Vehakimoti et briti itach, és megkötöm szövetségemet, megtartom szövetségemet veled, és gyere be a bárkába, te, fiaid, feleséged, és fiaid feleségei, te veled. Ugye, itt több érdekesség is van ebben a mondatban. Egyrészt, hogy nem tudom, észreveszitek el, ugye azt mondja, hogy én megkötöm a szövetséget, vagy megtartom a szövetségemet, te veled. Nem azt mondja, hogy és gyere be te, és a családod a bárkába. Nem mondja, hogy a családoddal is kötök szövetséget, csak veled. Ami azt ugye mondja, amit azt jelenti, ahogy, hogy Noé volt az egyetlen igaz ember, az, hogy a családja is megmenekült, az csak az ő érdemében történt. És ezzel mondja, hogy veled kötöm meg ezt a szövetséget. És a többiek csak hát a te érdemedben jönnek be. Mit jelent ez, hogy, meg, hogy nem azt mondja, nem tudom, a magyarban hogy fordítja ezt a 18-as mondatot?
De te veled szövetséget kötök, és nem érdemel.
Na ugye ez a te veled szövetséget kötök, egy tipikus példa, amikor a fordítás nem tudja átadni teljesen azt, amit, ami az eredeti szövegben van. Az eredetiben az áll, vehakimot tied brititach, és megtartom a szövetségemet veled. Az egy nagyon nagy különbség, mert az arra utal, mintha már lenne köztünk egy szövetség. Volt egy szövetség, és most én megtartom azt. Ezt foglalkoztatja a kommentárokat, hogy ez, hogy kell ezt érteni. Hát nem volt közöttük szövetség, szó sincs sehol arról, hogy lett volna közöttük szövetség. Akkor mit jelent az, hogy megtartom szövetségedet veled? Van valakinek esetleg egy ötlet erre?
Még csak volt. Mert
ő igaz ember volt.
Igen.
Ez is valaki. Hát ő nem lett romlott, nem lett bűnös. Hát
igen.
Szövetséget, mert emléket ki.
Igen, ezt mondják a kommentárok, jól ráérsz én István, hogy itt nem a belekötött szövetséget mondja, megtartom a szövetségemet te veled. A szövetséget nem veled kötöttem, ez az én szövetségem az emberrel, amikor megteremtettem. És ezt a szövetséget általad viszem tovább. Ez nem egy olyan szövetség, amit személyesen veled kötöttem, hanem az emberiséggel, és te vagy érdemled meg, hogy veled általad ezt tovább vigyem. Itt azt mondja, hogy nézzetek meg, milyen érdekes, azt mondja, hogy és menjél be a bárkába te, fiaid, te, fiaid, feleséged, és fiaid feleségei. Mi a furcsa ebben a felsorolásban?
Előbb jött a fia, mint a felesége.
Így van, a sorrendiség. Ugyanezt mondjátok, itt a két Talmid Chochem, ugye, az, hogy a sorrendiség... erre mindenki azt mondja, hogy itt arról van nem véletlen, hogy előbb azt mondja, hogy te és a fiaid, és utána jönnek a nők, mert a bárkában tilos volt a nemi élet, a házas élet, meg kellett, hogy magukat tartóztassák, és ezért volt egy ilyen elválasztás már a behívásban is a bárkában. Ugye ez elsősorban azért, hogy amíg a világ pusztul, addig az ember ne szórakozzon. Már ilyen értelme.
Hogy a bárkában beszülessen egy gyerek, az sem lenne jó, nem?
Nem volt hely.
Zavarnál.
Hát azért hely azért volt ott. Tehát
ez azért az azért.
Ha elfélt az a sok, ez a sok állat, akkor egy kis baba még azért.
Nem, hanem a zaj miatt. Mire, akkor
nem volt, mire nem volt hely? A szülésre, vagy ami előtte történt?
Szaporodásra.
Ja, értem.
De kellett,
hát, hogy valami kis helyet találtam.
Mi is volt? Hány?
Ezt elég kis helyen lehet.
Mi volt?
300 láb.
100 méteres hajó.
Ja, 300 lábon, inkább 150 méter. Különben erről is olvastam, amit valaki említi, hogy ez a mérnöki láb, ami valójában 6 normál láb. Csak azért, mert ugye a méretek, itt a méretek elég kicsik. Ugye a 150 méter hosszú volt, és...
Ez nem kicsi, ez óriási.
Hát gondolj abban, hogy ha 300 láb hosszú és 50 láb széles, az méterben mondjuk 150 méter hosszú és 25 méter széles, és abban a teljes állatvilágot be akarod hozni, hát nem tudom, nem készítettem. Hogy?
És 30 nem, méter nem, magas volt.
30 láb magas volt, tehát 15 méter magas. 15. És olyan, mint ez a zsinagóga, olyan magas körülbelül, de...
Csak annak kihasználod, hát azért itt elég nagy a... Tehát...
De minden esetre... Ezzel is foglalkoznak a kommentárok, itt egy isteni csoda történt, hogy itt mindenki elfért, vagy sem. És mondom, van, aki azt mondja, hogy itt innen hatszoros méreteket kell.
Hát az akkori állatvilágnak. Hát, a jelenleg élő állatok, vagy mit, az nem
létezett.
Hát van ilyen, van ilyen felvetés, hogy a dinoszauruszokat ezért nem sikerült, mert nem fértek el. Mint ahogy a vicc mondja, amit a Péter elveszettett el. Találkozik a krokodil a dinoszaurusszal, és azt mondja, na, téged is hívott Noé? Micsoda? Ja, nem, semmi.
Most láttam, hogy Facebookon mit ismerősnek jelölt.
Nem.
Hát ők ugyanez a történet.
Hát jó, az már az újkori történet.
Ja, hogy a Noé Facebookon ismerősnek jelölt. Igen. Nem, ezt nem ismertem.
Hát, vagy ha volt, azt nem hozhatta magával.
Igen. Hát lehet, hogy a menyei is a lányai voltak, ugye azt tanultuk, hogy ez abban az időben nem volt egy... kizárt dolog, lehet, hogy minden a családon belül marad. De mindesetre most térjünk vissza a fő témához. Nézzétek meg, hogy azt mondja, hogy és vegyél...
És akkor itt a végén miért van az, hogy és veled?
Hát, jó, hogy jöjjenek be veled? Azért, mert hogy azt akar ezzel hangsúlyozni, hogy bár te vagy az egyetlen igaz, akivel én a szövetséget megkötöm, de azért ők még bejöhetnek veled, csak miattad. Olvassuk a 19-es mondatot?
Iván. És minden élőből és minden testből, mindenből kettőt-kettőt vigy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, hímek és nőstények legyenek.
Ugye, még a következő mondaton.
A madarak közül az ő nemök szerint, a barmok közül az ő nemök szerint, és a földnek minden csúszomászó állatjai közül az ő nemök szerint. Mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
Ugye itt két kifejezést használsz, hogy vegyél kettőt-kettőt, meg hogy fognak bemenni hozzád. Ugye ezzel kapcsolatban fölhívják a kommentárok arra figyelmet, hogy azért nem kis feladat lehetett Noénak összeszedni mindenfajta állatból kettőt-kettőt, és erre azt mondják, hogy hát igen, ezért mondja, hogy jönnek majd be hozzád, hogy ez tulajdonképpen ez egy isteni csoda volt, hogy ezek az állatok mind oda sereglettek Noé környékére. Hogy? A második mondatban.
Igen, de hát itt az, hogy menjen be hozzá.
Yavou elecha, héberül. Jönni fognak hozzá. Akkor nem jó megint a fordítás. Mindenből kettő-kettő jönni fog hozzá. Yavou elecha. Ami azt jelenti, hogy valóban odajöttek. Mi volt akkor Noénak a feladata, hogy kiválasztani, mert hogy nagyon sok állat odajött, nekem kell gyűjteni, elmenni Afrikába, meg mindenhol gyűjteni, ezek mind odajöttek, és Noénak csak oda kellett irányítani a megfelelő dolgokat, és azért mondja, hogy egy hímet és egy nőstényt, mert az állatok többségénél a hímek és a nőstények nem járnak együtt, ugye, hanem csak a párzás idején vannak együtt, és ezért volt ez egy külön feladat, amire oda kellett figyelni, hogy mindenből legyen hím és nőstény. Igen? Igen? Miért érne vége?
Ugye legfőbb testvérek lehetnek.
Hát ez a kevés... Hát megoldják. Hát mondjuk egy oroszlánnak születik egy kis...
Kis
oroszlánja, az utána majd ezek egymásra is tudnak. Persze, hát itt nincs vérfertőzésnek problematiká. De mi érdekes, ami most gondolok ennek kapcsán, hogy ez akkor ezek szerint egy visszalépés volt a teremtéshez képest, ilyen szempontból, mármint genetikailag, mert hogy a teremtésnél nincs írva, hogy kettőt teremtett minden állatból, csak az embernél van. Csak az erről beszéltünk, hogy csak az emberből teremtett egy fiút meg egy lányt kezdetben, minden másból egyszerűen nagyon sokat teremtett. Viszont a Noé után az állatok is a kettőről kezdték. Igen. Ami érdekes, tehát hogy akkor ezek szerint ilyen szempontból ez egy visszalépés, és erre nem is gondoltam, ennek esetleg érdemes lenne utána nézni, hogy ez, ennek mi a jelentősége, vagy mi a... miért alakult ez így? Jó, akkor szerintem menjünk is tovább a hetest. Iván, vállalod? Vagy...
Vagy...
Igen, persze. Ah, ez egy jó kérdés. Erről megoszlanak a vélemények, mert azt hiszem, hogy a következő mondatban, amikor azt mondja, és te pedig vegyél magadnak minden élelemből, amit megeszünk, és gyűjtsed azt össze, hogy legyen nekik és nekik evésre. Vannak olyan kommentárok, akik, most nem tudom, követhető volt a fordítás, tehát ez a következő mondat. Vannak olyan kommentárok, akik azt mondják, hogy ez csak arra vonatkozott, hogy vigyél magaddal egy kis ennivalót, hogy itt legyen mit enni abban az egy évben, amíg ott lesztek, meg az állatoknak is. Mások azt mondják, hogy nem, ez már erre vonatkozik, amit mondasz, hogy hát a növényekből is vinni kell, magokkal, stb. Mások azt mondják, erre nem volt szükség, mert az kinő magától újra. Ahogy lemegy a víz, ugye a növények maradékából újból minden elő fog nőni. Az is egy érdekes kérdés, hogy mi van a vízi állatokkal, a halakkal. Ezzel kapcsolatban, amit olvastam, az az, hogy azokból ugye egyértelműen nem vitt be a vízi állatokból, mert ugye azt mondtuk, hogy a föld romlott meg, tehát a földi állatok pusztultak csak el, a vízben élő állatok, azok nem.
Állat, két
ezzel foglalkoztunk a múltkor, hogy Igen. Tehát ezzel kapcsolatban két megközelítés is van. A misztikusabb megközelítés, amiről akkor nem beszéltem a múlt héten, az az, hogy igen, hogy az állatok is megromlottak, és nem csak a saját, miben jelentkezett a állatok romlottsága, hogy ők a világnak a természete megbojdult. Ahogy mondtuk, hogy az elhagyta, ember is úgy megromlott velejétől, mint hogy a természete megromlott volna. Az állatok is ezt magukra vették, és miben látszódott, hogy megromlott a természetük, hogy a különböző állatok nem csak a saját fajtájukkal közösködtek. Itt is a szexualitásban jelent ez meg, és ezért mondja különben azt, hogy vegyél a maguk faja szerint, hogy erre figyelni kell a jövőben, hogy itt ilyen petimalőrök ne csúszanak be egy pillanat. Tehát az egyik vélemény az ezt mondja, igen, az állatok is megromlottak, a saját szabad választásuk miatt, ez nem egy büntetés volt nekik, csak az embereknek olyan hatása volt a világra, hogy az állatok is megromlottak, hogy elvesztették a normalitásukat. A másik, az egyszerűbb magyarázat az az, hogy az állatok nem romlottak meg, mivel az állatok az ember érdekében teremtettek, ezért ha az embert elpusztítja, akkor a hozzátartozó állatokat is. Akartál még
valamit? A második
közelebb áll a szívedhez.
Az elsőnél azt mondjuk, hogy azért, hogy az állatok is romlottak, mert mindenki mindenkivel ér nem életet, akkor ugye azt, ha azt nem engedtem, tehát hogy gondolta azt, hogy elviszek egy párt, viszont az előző kérdésen viszont csapatok, hogy elviszek egy párt, akinek van utódja, és az a faj egyébként, hogy fog utána szaporodni.
Még egyszer úgy, hogy a saját magával. A vérfertőzés az ilyen szempontból nem volt probléma. De itt ugye az egész dolog szimbolikus. Nem arra szól, hogy nem engedte a kutyának, hogy közösködjön a macskával. Ez nem egy erkölcsi kérdés volt a kutya tekintetében. Ez csak kifejezte és szimbolikusan kimutatta, hogy az embernek az egész világra milyen romlott hatása volt. Ez olyas, mint amikor ilyen, most nem tudnék, de ezek a mai is vannak ilyen emberi eltorzulások, amik az állatokra így kihattak, tehát hogy, mit tudom én, amikor a... Na jó, nem tudom, nem tudok erre jó példát, inkább nem mondom, de biztosítja
csak... Kutya elvadul,
tehát az embernek a hatása az állatokra. Nem, ez nem azt jelenti, hogy az állat az egy rossz állat, hanem csak az ember hatása miatt ne csúszik.
Nem akarok kérdezni, de ilyen kétéltűekkel, meg ilyen vegyes életmódot folyó állatokkal, mi volt ez?
Nem tudom.
Gondolom,
ilyen
fóka például.
Fóka, krokodil.
Ez a higgy.
Hát gondolom, minden olyan állat, amelyiknek az életéhez kellett szárazföld, nem tud örökre a vízben meglenni.
A víz nélkül sincsenek meg ezek.
Hát akkor csináltak ott egy kis úszodát.
Aki 40 napig, mert az 40 napig esett az eső, az a fóka az úgy volt, hogy az így ment így a bárka mellett, nézd így, húzolt a bárka, így, ki volt a fóka, az a kettő, igen. Vagy amennyi.
Nem mutasd még egyszer, hogy volt? Így még egyszer, hogy hogy csináltál?
Itt krúzolt.
És akkor hogy ugrott rá? De ezt hogy csinál?
Elkiengedett.
Igen, ezt majd mindjárt látni fogjuk, mert most még nem tartunk ott.
Hát akkor ameddig.
Gyerekek, olvassuk, ameddig és aztán látni fogjuk.
Mondd az úr Noénak.
Meg inkább olvasson, hogy olyan férfias hangja van a Kálmánnak.
Nem.
Ez már egy hagyomány, hogy te olvasol.
Mondd az úr Noénak. Menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet vígy be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet, hímet és nőstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén. Mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Cselekedék azért Noé, mind a szerint, amint az Úr néki megparancsolta vala. Noé pedig 600 esztendős vala, amikor az özönvíz volt a földön. Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől, a tiszta barmok közül és a tisztátalan barmok közül, a madarak közül és minden földön csúszómászó állat közül. 2-2 méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény. Amint Isten megparancsolta vala Noénak. Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének 600. esztendejében, a második hónapban, e hónap 17. napján felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai és az ég csatornái megnyilatkozának. És esik az eső a földre 40 nap és 40 éjjel. Ugyanaz a napon ment valaben Noé és Sém és Kám és Jafet, Noénak fiai és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velük együtt a bárkán. Ők és minden van az ő, vad az ő neme szerint, és minden barom az ő neme szerint, és minden csúszó mászó állat, mely csúsz, mász a földön. Az ő neme szerint, és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő mene be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala. Amelyik pedig bemenének hím és nőstény méne be minden testből, amint parancsolta vala az Isten ő neki, és az Úr bezárá utána az ajtót. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira növekedének a vizek, hogy felvehették a bárkát, és az felemelkedék a földről. A vizek pedig áradának, és egyre növekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítanának, melyek az egész ég alatt vannak. Elborítattának, melyek az egész ég alatt vannak. 15 szinggel növekednének a vizek feljebb, minek utána a hegyek elborítattak vala. És odaveszem minden földön járó test, madár, barom, vad és a földön nyüzsgő minden csúszó mászó állat, és minden ember. Mindaz, aminek orrába élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közül mind meghala, és eltör le az Isten minden állatot, amely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszómászó állatig, és az égi madárig, mindenek eltöröltetének a földről, és csak Noé marad a meg, és azok, akik vele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön 150
Ugye ez azt jelenti, hogy 40 napig esett az eső, és utána még 150 napig azt mondja, vettek erőt a vizek a földön. 150 napig vettek erőt a vizek, és mit jelent? A tebből mindenki, legtöbb mindenki azt jelenti, hogy addig nem kezdett még csökkenni a vízszint. Most összesen egy évig tartott ez az egész. Egy évig tartott, mire Noé kiszállt a bárkából. Ugye itt mond egy hónapot az legelején, menjünk vissza a történet legelejére, amikor azt mondja, hogy a 600. év második hónapján, a 17. napon. Ezzel kapcsolatban mit jelent, hogy a második hónap, az melyik hónap? Ugye nyilván nem február, ezt gondolom nem kell mondanom. Akkor melyik az a második hónap? Ugye Laci azt mondja, hogy Ijár, mert ugye Nisszánhoz képest Ijár. Azt tudjátok, hogy a zsidó naptárban, hiába az évet Tisrével kezdjük, de a hónapokat azt Nisszántól számoljuk. A Tórában később, amikor meghatározza például az ünnepeket, a Rosh Hashanát úgy mondja, hogy a hetedik hónap első napja. Mert Nisszánhoz képest a Tisré az a hetedik hónap. Ezért mondja a Laci azt, hogy a második hónap az az Ijár, de ez nem mindenki fogadja így el, csak félig igaz. Mások azt mondják, hogy ez a Hesván, hogy itt még a teremtés, amíg nem jelenik meg a zsidó nép, és nincs a kivonulás, ami Nisszánban történik, ugye a Pészach, addig a hónapokat a Tórában számlált hónapokat még a Tisréhez mérik. Ugye itt van egy történet, amit Mózes írt le. Kérdés az, hogy ő már a kivonulás utáni számolás szerint számolja a hónapokat. A kérdés az, hogy egy olyan történetben, ami még ezelőtt van, azt az akkori számítás szerint írja le, vagy a mostani számítás szerint írja le, és ezért megosztanak a vélemények, hogy ez melyik napon történt, tehát vagy Hesván 17-én, vagy Ijár 17-én. Ennek megfelelően van kiszámolva, hogy akkor mikor is volt vége ennek az egész dolognak. De ugye az, nézzük azért meg egy kicsit közelebbről ezt a részt, amit most tanultunk. Ugye azt mondja az elején, hogy azt mondta Isten Mózesnek, gyere te és a házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak ebben a nemzedékben. Ugye? Furcsa az, hogy azt mondják, hogy gyere. Hát miért kellett ezt mondani, hogy gyere? Hát ugye már készült egy ideje Noé. Ugye ezt többféleképpen lehet mondani. Ugye egyrészt az, hogy pontosan azért, mert már olyan régen készült, hogy 120 éven keresztül építette ezt a kis bárkát, akkor itt ugye, hogy melyik az a pont, amikor be kell menni?
Kellett
egy kis push. A másik az, hogy ami pont folyta, hogy maga Noé sem annyira hitte el, hogy ez tényleg meg fog történni. Már olyan régen volt erről szó, hogy gondolom, hogy 120 éve, hogy és azért az nagyon hosszú idő.
De 600 éves.
Tehát még ahhoz képest is. Tehát, hogyha...
Nem épített hajót soha, tehát nem
tudod. Nem is beszél, hogy nem tudhat a szegény, mikor van kész.
Hát hogy?
120-ig építi, még meddig építette?
Persze.
Vagy amikor mondta neki, hogy gyere, akkor miért kell neki mondani? Nem gondolta, hogy kész van?
Hát nem az volt a kérdés, hogy kész van-e, az a kérdés, hogy mikor indul az alok? Hát most gondolj bele, hogyha a 20. évben elkészült, beül, és akkor 100 évig várja, hogy jön az eső. Hát, hogy lehet, hogy a bárka már kész volt, csak éppen még mindig javítani kellett azt, ami éppen elromlott, mert ideje megvolt az a bárka, de hogy nem tudta, hogy melyik az a nap, amikor elindul a dolog. De miért kell megismételni azt, hogy mert téged láttalak igaznak ezen a földön? Ezt már mondta egyszer. 120 éve ezelőtt megjelent Noénak. Isten is azt mondta, te vagy az egyetlen igaz ember, építs magadnak egy bárkát. Elkezdi építgetni, 120 év múlva azt mondja Istennek, hogy na, akkor most gyere be a bárkába, tessék csomagolni, mert téged találtak igaznak ebben a nemzedékben.
Ez lehet 520 év, hát az időre is őt találtak.
Így van. Azt mondja, hogy ugye mi volt az egésznek az oka, hogy 120 évig építette? Az, hogy megadja a lehetőséget, hogy a többiek is esetleg jó útra térjenek. Hogy mindig elmennek Noé mellett, és megkérdezik, na Noé, mit csinálsz? Hát nem sokára jön a özönvíz, építem a bárkát. Hát, ha valaki jó útra fog térni. És most azt mondja, hogy bocs, eltelt 120 év, nem lett senki, aki jó útra tért volna. Továbbra is te vagy egyetlen, akit igaznak találtam magam előtt. És ezért kell, hogy bemenj.
Ezek előtt a történet előtt nem sokkal csinál egy olyat, hogy azt mondja, hogy 120 év legyen az emberi életkor. Akkor utána még 120 évet tudjuk?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez már felmerült a múlt órán is. De nem baj. Szerintem még ismételjük, azt mondtuk, hogy az a 120 év, amit ott mond, legyen az embernek 120 éve, az arra gondolja, hogy az emberiségnek. Azt mondja Noénak, legyen még 120 év, amíg én elpusztítom őket. Nem az emberre vonatkozik, az emberiségre. Mert valóban ezt akkor mondja ezt a 120 évet, mielőtt Noét kiválasztaná erre a feladatra, hogy ő mutják olyan. Ez az 5. fejezet végén van ez a által említett mondat. Ugye az is, nem tudom, hogy föltűnt-e nektek, hogy azt mondta, hogy kettőt mindenből, és itt pedig van 7-7 is, a tiszta állatok.
Nem volt a kérdés, mert azt gondolom, hogy szíván az én szint, hogy egyen, tehát tisztát az, amit meg lehet enni, gondolom. De utána azt hívja, hogy ezeknél is szempont az, hogy egy hímet meg egy nőstény. Hát megeszem akkor, hogy nem volt egy hím vagy nőstény. Ez a 7-7 nekem is egyetemben.
De nem tudom, hogy van végülis fajtán két hetet, nem? Nem azt mondja, hogy egyfajtából hetet.
De. Hetet.
És akkor a többiből amúgy kettőt, tehát két pár volt, mint a kettő, tehát minden
nem. Nem. Következő volt, hogy a tréfli állatokból, abból volt kettő, egy hím és egy nőstény.
Csak kettő, az egy pár.
Egy pár, és a hottyákból pedig, a tisztállatokból pedig hét pár. A kérdés az, hogy miért vitt be hetet, és meg hogy mit jelent az, hogy tiszta.
Akkor még nem is ettek húst,
nem ez volt. De első dolog nem ettek húst, tehát az, amit mondasz, hogy legyen mit ennie, az nem stimmel. Nem ettek húst, sőt, különben kommentárok azt mondják, hogy a hússevő állatok se ettek húst a Noé a bárkában, mert még nekik is tűrtőztetni kellett magukat akkor, és egy ilyen messiási állapot volt a bárkában, olyan, mint amiről a proféta azt mondja, hogy majd akkor a bárány együtt fekszik az oroszlánnal. Egy ilyen utopisztikus, messianisztikus állapot jött be, tehát ez nem lehetett az oka. Később majd megtudjuk, hogy mi az oka, mert itt... Ugye a tiszta állatokból fogja az áldozatot hozni Noé, amikor kijön a bárkából. Ezért kellett egy kis többlet. De az, hogy a tiszta állatok, ez ugye sehol nem nincs utalás arra, hogy itt már tudták volna, vagy lett volna jelentős, hogy melyik állat kóser és melyik nem. És a kommentárok azt mondják, hogy itten ez a mózesi visszautalás. Tehát Mózes nevezi így ezeket az állatokat, amiket is talán úgy megmondott neki, hogy ezekből kell többet bevinni, annak ellenére, hogy annak idején még nem volt. Jó, folytassuk. Azt mondja, hogy A 10. mondat. És volt a 7. napon, és Isten vizet hozott, vagy özönvizet hozott a földre. 600. évében Noénak. Ugye? Így folytatódik. Mi ez a 7. napon? Volt a 7. napon. Aha. Más ötlet.
7 napig tartjuk a beszállást.
Úgy lesz kész.
Igen, itt két... van egy ilyen egyszerű magyarázat, amit mondtok, hogy hát azért bepakolni, hogy csak egy költözés az azért az egyik lakásból a másikból az azért egy egynapos program. Most ugye Noénak bepakolni mindent, meg mindent, hát az egy 7 napig tartott, és akkor ezért, akkor Isten szólt neki, hogy na, akkor most hajrá, tessék beköltözni, és akkor volt a 7. napon ehhez képest, amikor a dolog tényleg el is indult. A másik helyen az, hogy nem, ez már a 7. nap, ez egy egész másra utal. Kérlek szépen ez a Metuzsálemnek a ugye, akit 10 nemzedékben felsoroltunk, Metuzsálemnek a halálá utáni 7 gyásznapnak a vége. Isten megadta a tiszteletet neki, hogy... Hát ezt ki lehet számolni. Ha most gyorsan előveszitek, és megnézitek, hogy Metuzsálem hány nemzedékkel volt Noé előtt, és hány éves volt, amikor a fia született, és stb. Stb. És hány 600, akkor ki fog jönni, hogy akkor halt meg.
369.
Ezt erre honnan emlékszel?
Nem, mondom, hogy 969 éves
korában. Na, tehát akkor vannak, akik jól vágják a számokat. Akkor nézd meg, hogy ha 300, hogyha 969 éves volt, hát számolj, ki lehet számolni.
369 év differenció között.
Azt értem.
Abban az időpontban.
Akkor azt kell megnézni, hogy ehhez képest mikor született, hát a köztük a nemzedékekben a születésnek a ideje, az kijönne. Hát de azt nem tudom megcsinálni. Azt hiszem, hogy 2 nemzedék volt közöttük, ha jól emlékszem. Ugye, Metuzsálem, Hanoch. Hogy?
130 éves
Hanochnak a fia Metuzsálem,
ugye? Nem emlékszem fejben, megmondom őszintén férfiasan. Tessék, ha akarjátok.
165 évig élt az Hanoch, de az senki volt a fia.
300
éves korára született Metuzsálem.
Az még emlékszem, és azért, hogy Metuzsálem után
Lamech, és Lamechnek volt a fia
Noah. Lamech volt, aki 777 éves korában volt meg.
780.
780.
Akkor van, hogy volt.
Nem, várjál.
Azért kérdeztem ott a 777-et, hogy...
A Lamech, az nem...
Az egyrészt Lamech 82 éves volt, amikor szülte Noét. 82 volt Lamech. 82. És... Sevausmanim, és 187 volt Metuzsálem, amikor szülte Lamechet. Jó, add majd a...
269, ott még egy százas
ilyen. Nem. Sevausmanim se nem. Vagy Jukor, mert is egy tésás, és Simsana, Csámocsana. Sebas, Monimsana, Mácsana. Bocsánat, rosszul mondtam, Lemek nem 82 volt, hanem 182. Igen. Na, nagyszerű. Akkor megvagyunk. Igen. Na, folytassuk még egy kicsit, aztán olvassuk a következőt. Azt mondja, hogy van itt egy érdekes mondat, nézzétek meg. A 600. évben megnyíltak Kolmáján ott a homrába varubot, a sem máim nevtához, a 11-es mondat. A minden mélységek forrásai és az ég csapjai megnyíltak. Ami azt jelenti, hogy a víz az nem csak az égből jött, hanem a források is kifakadtak, és mindenhonnan jött a víz. Van egy érdekes magyarázat erre az egészre, hogy egy ilyen kicsit elvontabb a szó szoros értelmétől elvonatkoztatottabb dolog, hogy a hogy a víz az kifejezi a élet nehézségeit. Hát amikor valaki fulladozik, és nem bír az élet nehézségeivel. Például a megélhetés, a parnósze nehézségeit, azt gyakran hasonlítják a vízhez. Zsoltárok azt hiszem azt mondja, Máimra bimlojok lulleha botetává. A sok-sok víz sem tudja kioltani a szeretetet, Isten szeretetét. Az a sok-sok víz, az a sok nehézség, ami az életben adódik. És amikor azt mondja, hogy voltak vizek, amelyek az égből jöttek, és vannak vizek, amelyek a föld alól, az a kétfajta problémát, vagy a kétfajta nehézséget fejezi ki, ami az ember életében van, ami olyan, mintha elmosná az embert. Az egyik az a fentről jövő vizek, a lentről jövő vizek, azok a megélhetésnek, a parnószénak a nehézségei, a fentről jövő vizek pedig az ilyen lelki problémák, a lelki nehézségek. És ez az a kétfajta nehézség, ami az ember életében felmerül, és mint egy akadály. Van egy érdekes midrás, nagyon misztikus, ami azt mondja ennek a mondatnak, nem is midrás, a Zohár. A Zohár, ami tudjátok, hogy a misztikának az alapkönyve, a ragyogás könyve, azt mondja, a hatodik évezred, hatodik századában meg fognak nyílni a tudás kapui, az égi tudás és a földi, és a föld alatti tudás kapui. Hatodik évezred, hatodik százada az mikor van?
Jelen pillanatban 5700.
Most van 5773, most vagyunk a hatodik évezred, nyolcadik századának a vége felé. Nem. Nem jön ebből semmi. Hatodik évezet, hatodik százada, akkor mikor kezdődik? Ha most vagyunk a nyolcadik század végén, akkor ez volt 270 évvel ezelőtt. Az mennyi? Barátok közt is. Hogy? Nem. Igen. És azt mondja a haszid magyarázat erre, hogy amit a Zohár mond, hogy a hatodik évezet hatodik századában megnyílnak a tudás kapui az égben, az égi tudás és a földi tudás kapui, ez arra az időszakra esik, amikor egyszerre volt a nagy ipari forradalom és a felvilágosodás kora, amely a természettudományok hirtelen fejlődésével ugye esik egybe. Ez a föld alatti források megnyílása, a föld alatti tudás, a földi tudásnak a gyarapodása, és ez egyben az az időszak is, amikor megjelenik a haszid mozgalom, és a haszidizmus által a kabala tanai, ami mint az égi tudás forrásai nyílnak meg. És ugye ez ugye időben ez valóban ez a kettő egybeesik. A kérdés az, hogy miért van erre szükség? Miért mondja a Zohár, hogy ez fog történni, és ez miért jó? Azért, mert ez mint egy előkészítése a hetedik évezrednek, ami tudjuk, hogy a messiási kor, és a hetedik évezet előkészítései a tudás, ugye a víz, amiről beszéltünk, hogy kifejezi a spiritualitást. A tudás, és a tudás általi felkészülésünk az, ami előkészít erre a hetedik évezetre. Oké. Lehet, hogy mit a hetedik évezet? Ez nem kell, hogy akkor jöjjön el, addig mindenképp el kell jöjjön, nem kell megvárni azt. Oké. Miért mondja azt, a nézzétek meg a 16-os mondatot? Olvassa fel valaki.
Amelyek pedig bemenének?
Igen.
Amelyek pedig bemenének, hím és nőstény méneben minden testből, amint parancsoltam a Isten őnéki és az Úr bezára utána az ajtót.
Mrs. Úr bezár? Nem tudta maga után bezárni az ajtón? Kívülről lelakatolták? Vagy ezt hogy kell érteni? Na jó, de hát, hogy meg tudta építeni, ez csak...
Mondtál,
hogy kívülről
a kifele nyílt az a
kényelőkönyvet. És akkor nem volt, nem volt. Aki nem, nem. Ugye van egy ilyen, hogy a hogy Noéna nagyon pipák voltak a többiek. Amikor látták, hogy itt esik az eső, meg így készülődnek, akkor nem nagyon tetszett nekik, hogy Noé megmenekül, és ők meg nem. Az, hogy valami most tényleg történik 120 év után. És ezért a Midrás azt mondja, hogy az emberek körülvették a bárkát, és meg akarták ölni Noét, de Isten megvédte Noét, és ezt jelenti azt, hogy bezárta az ajtót mögötte.
Nem azt, hogy leellenőrizte, hogy minden kosár, hogy annyi van bent, és amikor azt mondta, hogy oké.
Volt egy ilyen last check, mint a repülőn, hogy mindenki fönt van-e.
De végülis, mondtad, hogy a fordítás hibás, hogy nem Noénak kellett kiválasztani, összeszedni az állatokat, hanem hogy Isten oda terelte.
Akkor nem is kellett, hogy lecsekkolja.
Nem az, ha oda terelte, akkor most mondta azt, hogy na, itt van
vége. De azt mondja, hogy bezárta az ajtót. Ami hát, azt mondta, hogy valamint, hogyha...
Na, megjöttek a lámák is, mehettek.
Na, hajrá!
Végül van, hogy mehettük
őket. Nem a lámák, a csigák.
De mi az, hogy
mehettek? Hát jó, hát csak, hogy jön a víz, hogy nem csak készüljetek itt ér. A Noénakat látszik az ajtót, a többiek előtt, hogy már nem jelentett.
Igen, hello. Ez volt a válasz.
Tehát, hogy nem elsen be más, vagy hogy bentről ne jelentsenek ki?
Nem, az, hogy kívülről ne jelentsen más, ne tudják bántani Noét.
Jó, masszív hajók el tudod.
Akkor már nyilvánvalóvá vált, hogy az hajó megoldás.
És nem is volt vitorlája, csak így el voltak, ha jól értelmezett.
Sőt, ez nem is egy hajó volt. Hanem egy ilyen, egy téva, a bárka szó, az nem, a téva az azt jelenti, hogy doboz. Ez egy doboz volt, aminek ráadásul egy fordított hajó formája volt, olyan volt, mint egy ház, mert a teteje az így fölfelé szűkült.
Fontos volt, hogy jól útszom, viszont ne süljön el.
Hát ezt itt a bárban elakja, ugye nagyon egy ilyen, a korában egy nagyon egy ilyen modern kommentálhoz, az itt részt, hogy milyen, szerintem milyen fából készülhetett a bárka, hogy melyik az a típusú fa, ami eléggé erős. Ezt nem tudtam átadni, hogy mondja, hogy melyik spanyolul megnevezi azt a fát, hogy melyik az. Én ezt nem vagyok faszakértő, de...
Faszaszakértő?
Péter, vesszük a dolgokat. Csak még egyszer vezeték nevedet, hogy mondjam.
Fának neve?
Igen. Mert te értesz a fához?
Nem, de...
Mert te gondolod, megkeresem. Megnézzem, mert akkor ez most egy pár perc. Jó, a végén megmondom, jó?
Gófér fából, azt mondom.
Milyen?
Gófér fából. Gófér.
Kérlek szépen.
Sajnos nem adott
tüntet. Itt mondja a latin nevét. Tessék, azt mondja... itt van. Pino.
Azt
mondja, szerintem ezek azok a könnyű fák, amelyeket úgy hívnak, hogy pinó. Mert ugye azt akarta, mondja, hogy a könnyen ússzon a víz tetején ez a doboz. És hogy ne süllyedjen el.
A vörös könnyű az egyik legvízelabb fafajta, nem ráadásul.
Jó. Oké, okay. Most egy kicsit más vizekre elvezünk, hogyha már így szabad így mondanom. Nézzétek meg, hogy azt mondja, hogy a 21-es mondatot nézzétek meg. Valaki? Felolvassa?
És oda vesz minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat és minden ember.
22-es.
Mindaz, aminek orrából élőlélek lehellete vala, a szárazon valók közül mind meghalak. És
na, ez a fontos mondat. Még egyszer, héberül. Kol asher nishmat ruach haim be'apav, minden, akinek az élet lelke lehellete az orrában van, azok közül, akik a földön vannak, meghalt. az élet lehellette az orrában van. Ez látszólag egy teljesen jelentéktelen, ez csak egy irodalmi szépségű mondat, mégis van benne nagyon, van nagyon fontos.
Halak
nem van. Nem, ennek egy halakikus jelentése van, kérek szépen ennek a mondatnak. A kérdés a következő, teljesen független Noétól.
Lélek.
Az, hogy mikor hal meg az ember? Mikor áll be a halál időpontja?
A lélek.
Ugye ez manapság egy nagyon komoly erkölcsi kérdés, ugye ez a szervátültetésnél például, vagy a eutanáziánál szokott felmerülni. Ha valaki mondjuk agyhalált halt, tehát de a szívműködése még fenntartható, vagy egyáltalán a szívműködése mondjuk még megy, ami ugye összefügg a lélegzéssel, ugye mint köztudott, akkor ez halottnak számít, vagy élőnek? És ugye ez a kérdés, ez manapság egy komoly erkölcsi kérdés, mert hogyha mondjuk valaki egy ilyen respirator, egy ilyen lélegeztetőgépen van rajta, és agyhalált, biztosan tudjuk, mondjuk ezt nehéz biztosan tudni, de tegyük fel, hogy biztosan tudjuk, hogy agyhalált hal, akkor szabad-e kihúzni a lélegeztetőgépet? Hogyha halakikusan ő még él, akkor semmilyen körülmények között nem, mert akkor ezzel megöljük. De ugyanígy kérdés mondjuk a szívátültetés, hogyha valaki agyhalált hal, de a szíve még megy, tehát még lélegzik, szabad-e ezt is megállítanom egyben azzal, hogy kiveszem a szívét, és beültetem valaki másba? Ha ő élőnek számít, akkor ezt nem szabad megtennem, mert nem szabad egy embert megölnöm egy másik érdekében. Független attól, hogy ez az ember, akit megölök, amúgy már egy használhatatlan roncs, mert a feje már szét van jöve. És ezzel kapcsolatban ez egy nagyon komoly halakhikus vita, ugye ez a mai kornak a vitája, ez korábban ez így nem merült föl. De fölmerült a kérdés nem ilyen kontextusban, hanem egy egészen más kontextusban, már ugye a korai halakhikus vitákban is. A vita a szombattal kapcsolatos, hogy melyik az az ember, aki olyan állapotban van, hogy az életmentéséért szabad sőt kötelességem megszegnem a szombatot. Mi van akkor, ha látok egy olyan embert, aki teljesen szét van roncsolódva, és nem tudom megállapítani, hogy éle vagy halott-e, akkor mi az a pont, ami alapján mégis el tudom dönteni, hogy foglalkozok-e vele sem. A Talmud azt mondja, hogy ez a konkrét eset, teoretikus eset, van egy összeomlott egy ház, akkor kötelességünk elkezdeni a mentést, és a köveket széthordani, hát ha találunk a romok alatt egy élő embert. Szedem szét a köveket, sábesz van, ezen ugye a kötelességet teszem, és meglátok egy szétroncsolódott embert. Akkor a halakha azt mondja, hogy szabad-e folytatnom a mentést, szóval tegyél oda egy pihét, vagy valamit az orrához, nézd meg, hogy a lélegzik-e, mert a lélegzés a lényeg. Ha már nem lélegzik, akkor ő már meghal, akkor a szombat fontosabb, és ezért honnan tudja ezt, mondja a Talmud, mert ez a mondatot látjuk. Mindenkinek, akinek az élet lehellette az orrában van. Ennél látjuk, hogy a lélegzés az az utolsó pont, az még azt jelenti, hogy él. Tehát valakinek az agya szétroncsolódó, de még lélegzik, akkor az él, és azért ebben az esetben is tilos az eutanázia, és tilos a szívátültetés mondjuk. Tehát kivenni a szívét és beültetni valaki másba.
De akkor a lélegeztetőgépben lévő az nem az. Mert önállóan nem tud.
Nagyon jó a kérdés. Ez volt az alapkiinduló pont 50-60 évvel ezelőtt. Később ezzel kapcsolatban nagy viták voltak, mert például az izraeli rabbinátus kiadott 89-ben egy komoly állásfoglalást, amiben pontosan úgy érvelt, ahogy a Kálmán mondja, hogy igen, ez igaz, de nem akkor, hogyha valakit lélegeztetnek. Magától nem lélegezne, maximum egy pár percig. Abban a pár percben, hogy még szétroncsolódott az agya, még egy pár percig lélegzik, még működik a szív, vagy itt, az még élet, akkor nem szabad megölni. De hogyha csak azért lélegzik, mert egy gép, az pontosan olyan, mint hogyha mozgatnák a kezét. Csak nem a kezét mozgatják, hanem a tüdejét, és ezzel az egész folyamat még megy. De igazából ez az ember már halott, mert magától nem lélegezne. Azt hiszem, hogy ez különben jól viszont a Moshe Feinsteinnak is a véleménye. És ezért felvett egy másik kérdést. Ha ez tényleg így van, akkor esetleg, ha valaki lélegeztetőgépen van, akkor például a kádist és minden gyász összes kötelezettsége, az már vonatkozik esetleg a agyhaláltól, és nem attól, nem amikor, amikor a lélegeztetőgépen is. Jó, ezt azért mindenki elveti. És ezzel kapcsolatban tulajdonképpen ez az izraeli abjátus véleménye, hogy igen, igazatok van, ha csak a lélegeztetőgép miatt lélegzik, akkor az már nem él. A probléma az, hogy ezt nagyon nehéz tudni. Nagyon nehéz. Az orvostudomány, nem vagyok orvos, azt mondom, ezt rabbinikus irodalomban olvastam, olyan rabbiktól, akik az orvostudomány különben nagyon jó ismerői, de azt írják, hogy az orvostudomány jelenleg nagyon nehezen tudja 100%-osan megmondani egy ember esetében, hogy az úgynevezett, azt hiszem, ezt agytörzsnek hívják, hogy az már halott-e, és valóban semmi esély nincs arra, hogy magától egyszer csak újból elkezdjen lélegezni, és az agy esetleg elkezdjen működni. Ezt nem lehet 100%-os biztonsággal megmondani, és ezért a gyakorlatban nem szoktunk szívátültetést csinálni, csak abban az esetben, amikor teljesen egyértelmű, mondjuk szétroncsolódott a feje effektív, akkor lehet.
És akik most időn vannak, tehát akik minden rendben van az agyuk.
Az nem kérdés.
Rendben van az agyuk, de csak a tüdeje.
Az nem kérdés. Az teljesen nőhetje. Ugyanígy, ha valaki elájul és nem lélegzik egy pár másodperc, nem mondja, az halott, búm, akkor gyorsan vegyük ki a szívét.
Nem csak egy pár másodperc, lehet, hogy pár perc is, vagy
igen.
Újra, mondjuk sebeszkor, akkor...
Hogyne, azt nem. Persze. Nem az a kérdés, ha valaki nem lélegzik, akkor szabad-e újra éleszteni. Az a kérdés, ha valaki látsz, hogy teljesen szétroncsolódott.
És
már nem is lélegzik, akkor tudom, hogy itt már nincs semmi esélye.
Egyébként már szempontból azért tényleg nehéz ennek a megítélés, hogy hol van a halál, hol nem halál. Nagyon sok olyan esetet is felnőtt a kómás esetek, amikor évtizedeken keresztül...
Na hát pontosan erről van szó, de az orvostudomány nem tudja pontosan megmondani, hogy mikor. Tehát itt van a Sharon, Alex Sharon, lassan 8 éve, hogy elvileg agyhalott, kómában vagy, ez nem is kóma, tehát ennél mélyebb. De ezt ugye vegetable, tehát ilyen...
Abban az élő kóma, vagy a mély
kóma. Te vagy az orvos, nem megértek
el. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor arról kell dönteni, hogy egy terhes nőnél a gyerek kell megmenteni, vagy a nőt.
Hogy kapcsolódunk el?
Mert ott is ugye, azt nem ott, lehet, hogy rosszul tudom, de ugye azt mondják, hogy onnantól kell a magzatot megmenteni, amitől kezdve a magzat már önállóan képes.
Ott nem a lélegzéshez kapcsolják ezt, hanem...
Azért kapcsolódik, bocsáss meg, hogy mert ugye legutoljára a tüdő fejlődik ki. Tehát, hogy a szíve, az agya, az mindene megvan a gyereknek már 5-6 hónapos korában. De még önállóan akkor sem képes az életre, csak a 7. hónaptól, amikor befejeződik gyakorlatilag az üdőnek a felépülése.
De a halakában ez nem a
légzéshez kötődik.
Amikor a feje kijött, akkor sem a magzatot kell megmenteni, akkor már nem lehet egyiket megölni a másik miatt.
Viszont olyan valóban van, hogy a halott anyát mesterségesen életbe tudják tartani, addig a benne fejlődő magzat
ellenőrizni,
hogy életre képes. És akkor...
Gondolom, de ezt is lélegeztetőgéppel tudják.
Igen, de abban az esetben tartják is. És nem kapcsolatban. Pedig az anya hol biztos, hogy nem lesz soha üzemképes, de mesterségesen életbe tudják olyan szinten tartani, hogy a benne fejlődő magzatot tudjuk fejlődni.
Igen.
De ott nincs döntési helyzet. Hát, melyiket mentsük meg. Mert ott az egyiket már nem kell megmenteni, mert
kész. Oké, okay. No, gyorsan még egy fejezetet vegyünk bele, hogy haladjunk. Kámen? 8-as fejezet.
Megemlékezik pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkába vala, és szeret bocsáta az Isten a földre és a vizek megakadára. És bezárulának a mélység forrásai, az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmennének a vizek a földről folyván, és 150 nap múlva megfogyatkozának a vizek. A bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfenek lett az Ararát hegyén. A vizek pedig folyton fogyának a 10. hónapig, a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai. És lőn, 40 nap múlva kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinál vala. És kibocsátá a hollót, és az elrepült
meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának. Kibocsátál galambot is, hogy meglássa, vajon elfogytak-e a vizek a föld színéről. De a galamb nem találta lábainak nyugvó helyet, és visszatér-e ő hozzá a bárkába, mert a víz vala az egész föld felszínén, ő pedig kezét kinyújtá, megfogá és bevevé azt magához a bárkába. És várakozék még másik 7 napig, és ismét kibocsátál a galambot a bárkából. És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajlevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről. És ismét várakozik még másik 7 napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza. És lőn a 601. esztendőben, az első hónap első napján felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy íme megszikkadt a földnek színe. A második hónapban pedig, a hónap 27. napján megszárad a föld, és szól az Isten Noénak mondván. Menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiad és a te fiaid feleségei, te veled. Minden vadat, mely veled van, minden testből, madarat, barmot és minden földön csúszómászó állatot, vigy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kiméne ezért Noé és az ő fiai, az ő felesége és az ő fiainak feleségei ő vele. Minden állat, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neve szerint. És oltárt építe Noé az Úrnak, és vő minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égő áldozattal az oltáron. És megérezi az Úr a kedves illatot, és mondta az Úr az ő szívében, nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Ennek utána, míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.
Még egy pár mondatot olvasunk a következőből.
Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá neki. Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, és az égnek minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet nektek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elelnítő vérrel meg ne egyétek. De a ti véreteket, melyben van a ti éltetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyafiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az ember. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon. És szól az Isten Noénak és fel az ő fiainak mondván. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek, és ti magvatokkal ti utánatok. És minden élő állattal, mely veletek van, madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van, mindattól kezdve, ami a bárkából kijött a földnek, minden vadjáig. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, és soha nem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. És mondta az Isten, ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem, és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van. Az én ívemet helyeztem a felhőkbe, és ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészem, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az íva felhőben, és megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek. És minden testből vala élő állat között, és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére. Azért legyen tehát az íva felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az örökké való szövetségéről Isten között, és minden testből való élő állat között, mely a földön van. És mondta Isten. Mondta Isten Noénak. Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem, és minden test között, mely a Földön van.
Jó. Köszönöm szépen. Kicsit hosszan olvastunk, de hallottam, hogy jó, hogyha a téma végéhez érünk. Hát ugye nézzük akkor még a fennmaradt pár percben az érdekesebb részleteket. Azt mondja, hogy menjünk egy kicsit vissza. Ugye azt látjátok, hogy pontosan egy év volt, ugye? Az egész, ugye ugyanúgy a második hónap 17. napján mondja, hogy fejeződött be az egész özönvíz dolog. Ebből feltűntek, hogyha visszamegyünk, hogy a 8-assal kezdtük, ugye?
Igen.
Én is eltéltem. Jó, tehát ez a, hogy kiküldte a hollót, meg aztán kiküldte a galambot. Ugye ezt ez nem egy olajág, hanem csak egy olaj leréje. Ez egy ilyen régi tévedés, de hát ebben most nem fogunk belemenni, de ugye innen van a... Lehet. De hogy innen van ez a szimbólum, ugye ezt mindenki fogja, hogy a béke szimbólum az innen. És egy ilyen zsidó dolog végül is. Na, de hogy komolyan folytatom a szót, ugye itt van a holló, és van a galamb. Mi a különbség a kettő között, amikor kiküldi őket?
Holló messzebb repül. Jobban.
Ne, de ugye a történetben most nem a biológia órán, hanem...
A galambot kétszer is küldi, háromszor holott meg csak egyszer küldi.
Meg se próbálta többször.
És hát van még valami, hogy a galamb visszajön, a holló meg nem jön vissza. Ez is érdekes, a Barbanel, aki szereti az ilyen természettudományos magyarázatokat, azt mondja, felhívja a figyelmet, hogy a
visszajött.
Igen, de nem mondja, hogy befogadta. Szóval nem jön be. Nézzétek a szöveget?
Ellen repült és visszaszállt. Elment és visszajött mindig.
Azt írja.
De akkor legyen kirakta a kezét.
Igen, de nem mondja, hogy kirakta a kezét és behozta a bárkába.
Itt azt mondja, hogy addig csinálta ezt, amíg a vizet föl nem szárad át. Nem?
Igen. Tehát van legalábbis a magyar fordítás.
Azt mondja, igen.
Elrepült, de az kibocsájtotta, és az ott körözött a izénél.
Visszaszállt,
ez nem azt jelenti. Jatszóvesov, vagy jétsze, jatszóvesov. Kiment, ki és vissza. De nem mondja azt, hogy visszafogadta, visszajött a bárkába.
Ez a magyar fordítás, hogy onnan lehet, hogy a galambnál egyébként leírja külön. Hogy és visszavett a bárkában, ahol nálunk ezt nem írja.
Hanem ott körözött a bárka körül, és nem szállt le. Ugye valahogy azt mondja itt a... Most egy hirtelen elbizonyítottam, mert ugye Magyarországon a galambok, azok az épületekben szoktak. Ugye itt nálunk is vannak galambok. De bárban el azt mondja, hogy fordítva, hogy a holló az, aki az épületekben szeret.
Persze. Azért is kettődött a Angliában is ott ezeket a hollókat
kikérték.
Hogy ő szereti az épületeket, és azt akarta, más volt a cél a hollóval, és más volt a cél a galambban. A hollóval azt akarta megnézni Noé, hogy maradt-e valami a Földből, maradt-e valami a világból. Esetleg egy épület, vagy valami, ahol a holló az
jól érzi magát.
Nem. A galambnál viszont azt akarta megnézni, hogy van-e élet már a Földön, és hogy mikor ugye szárad fel a víz, és de már növények is vannak, ugye ezért hoz vissza egy növénynek az ágát. Nem tudom. Mert itt van egy állatorvosunk, ő ezekkel jobban tudna válaszolni.
Hol van az mindent vegyes. Egeret,
nem?
Egeret, pocsban. De az egér, ez nem dög?
Nem azért. Hogy azért ültek, hogy vannak-e
dögök?
Hát másik állatok,
300 nap víz után.
Hát de valaki lehetne.
Na, egy kicsit taposunk a gázba, mert nem akarok itt leállni, mert nem. Van egy-két nagyon érdekes dolog még. Figyeljétek azt a mondatot? Ez még egy csak bizonyíték annak, hogy van ennek a dolognak jelentősége. A 16-os mondatban azt mondja, gyere ki te a bárkából, te, feleséged, fiaid, fiaid feleségei.
Itt a sorrendás, ugye?
Itt most már más a sorrend. Miért? Ezért most már vége a tilalomnak. Ugye? Amikor bementettek, akkor...
Még nem szállam, hogy szállam még egyszer,
hogy az eredeti sorrend. Megint.
Nagyon jó! István zseniális, Kálmán is zseniális. Ugye, itt azt mondja, Isten azt mondja, gyere ki te és feleséged, fiaid és fiaid feleségei, amikor kijönnek, akkor meg azt mondja, kijött ő és fiai, felesége és fiai feleségei. Mi történt? Azt mondja erre a bárban el, hogy Isten azt mondta neki, gyerekek, vége van a pusztulásnak, lehet újra kezdeni mindent. És ők viszont féltek újra kezdeni, ugye, mint mindig, nagy traumák, tragédiák. Pusztulások után az ember azt mondja, minek legyen nekem gyerekem. Ugyanaz fog erre történni, mint amit én láttam, azt a pusztulást. Ugye? Sajnos a mi nemzedékünkben is, nem közvetlenül a miénkben, de azok, akik megélték a holokausztot, a nagy pusztulásokon voltak, aztán nem akarok gyerekeket. Láttam, hogy milyen sorsa jutott a saját családom, környezetemben a gyerekek, vagy akár a saját gyerekeim, nem akarták újra kezdeni. És így volt ezzel Noé és a családja is, azt mondták, hogy ezek után minek újraépíteni mindent. Az az ember, aki látja, hogy a teljes emberiség elpusztul, és hova jut, azt mondja, nem akarja. És ezért Isten azt mondta nekik, tessék újrakezdeni, és ők, amikor kijöttek, ők nem akarták újrakezdeni, és ez már maguktól jöttek ki külön-külön.
És ezt lehet egyetlenül ellenszegülni, hogy az isteni parancsnak, mert ott
hogyne?
120 évig egy hajót barkácsol, és nincs benne kétség, itt meg azt mondja neki, hogy egy isteni parancsnak, itt meg azt mondja neki Isten, hogy menj ki és kezd újra, és csinálj,
de itt kell.
És erre azt mondja, hogy hát nem, ezért még egyszer gondolkodnék egy kicsit, hogy
a... Nem azt mondja, gondolkodnék, elment tőle a kedve.
Nem volt hozzá.
Szóval nem volt, most én nem fogok itt, most gondolj bele, hogy... Ennek majd mindjárt lesz folytatása, erre visszatérünk.
Ezért igény.
Mert hogy azt mondja, Isten látja, hogy itt nem, ez a dolog nem megy, és akkor azt mondja, hogy köt velük egy szövetséget, és ígéretet tesz, és azzal egy kicsit motiválja őket, hogy ez nem kell megérni, lesz ez jobb is, sőt, mostantól csak jobb lesz. De nem akarok előre szaladni. Nézzétek meg azt, amikor. Ugye kijön,